Szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt üljetek le nyugodtan, nem kell állni. Mielőtt elkezdeném az ige hirdetést, annyit hadd mondjak, hogy nem akarom az időtöket rabolni, de nekem meggyőződésem, hogy amit ma mondanom kell nektek, az rendkívül fontos lesz, sorsdöntő lesz, ezek tudom, hogy nagy szavak, és nagyképűnek tűnik, de bevállalom. Sorsdöntő lesz, amit ma fogok mondani, és ezért kérek benneteket, hogy figyeljetek rám. Nem akarom az időtöket rabolni, de sok mindent szeretnék nektek elmondani, megpróbálom besűríteni. Magamról, először is magamról néhány szót csak hadd mondjak, hogy így nagyjából be tudjatok kalibrálni. Nokta Pálnak hívnak, teljes nevem Nokta Pál Attila, de az Attilát azt ritkán használom. 41 éves vagyok, házas vagyok, van egy feleségem, ő otthon van, ő is hívő keresztény, ő lát egyébként. Van két gyermekem, kisgyermekek, Barnabás és Hanna Dóra, ők is látnak. Sárbogárdon élünk. A budapesti Aratás gyülekezethez tartozunk, ez is egy ilyen karizmatikus, pünkösdi jellegű, bár nem tartozik szorosan a pünkösdi mozgalomhoz, de karizmatikus gyülekezet, tehát nagyjából teológiailag ugyanazokat az alapelveket képviselik, mint ti. 15 éves voltam, amikor hitre jutottam. Én amikor, ugye mivel vakon születtem, eleve ahogy kezdtem cseperedni, és olyan tinédzser lettem, tulajdonképpen én úgy láttam, úgy gondoltam, és úgy hittem, hogy Isten nincsen, nem létezik Isten. És ezt mondtam a barátaimnak is, akikkel egy iskolába jártam, akik közül már egy-kettő már hívő volt, ez még nagyjából a 80-as évek vége, tehát a rendszerváltás körüli időszak volt. Például volt egy barátom, őt úgy hívják, hogy Erdődi Viktor, 13 éves, azt hiszem, talán 13 éves volt, amikor újjászületett, megtért újjászületett, egészen kis gyermekként, ugye, és megdöbbentő volt az, ahogy láttam azt, hogy ő hogyan éli a hívő életét, és hát rendszeres vitatkozások voltak, aztán többen mások is voltak, akik hívők lettek. Rendszeres vitatkozások voltak, ugye ezeknek a vitatkozásoknak az egyik élenjárója és kezdeményezője és provokálója az én voltam. Rendkívül nagy hangon, pökhendi és kevés módon, nagy hangerővel mondtam a barátaimnak, hogy nézzetek már körül, Isten nincsen, nem létezik, mert mi itt mindannyian, akik egy iskolába járunk, vakon születtünk, hülyék vagytok, idióták vagytok, menjetek el az orvoshoz, vizsgáltassátok meg magatokat, nem vagytok normálisak, hát hogyan hihettek Istenbe, mikor vakon születtünk, semmi reménység nincs az életünkbe, kikerülünk a nagybetűs világból, majd nem lesz munkánk, vagy ha lesz, akkor az is valamilyen ilyen nagyjából abban az időben kefe és seprűköt, és ez volt a vakoknak a hogy mondjam, a reménységük, hogy talán ide lehetett jutni. Egy-kettő még közülünk, aki nagyon zseni volt, és vagy nagyon sokat, hogy mondjam, úgy próbált nyomni ezerrel, azok közül egy-kettőből lett tanár, lett jogász, talán matematikus, de például tudok olyan vak informatikusokról, meg jogászokról, akik mai napig se tudtak elhelyezkedni. Tehát tulajdonképpen én úgy nagyjából olyan 14-15 éves koromra fel tudtam azt mérni, hogy semmi esélyem, reménységem nincs az életben, jobb lenne, hogyha inkább felkötném magam, mert abszolút esélytelen az életem, szóval így kikerülni ebbe a nagybetűs életbe, az a teljes reménytelenség, semmi esélyem ebbe a világba. Még ha még belegondoltam abba is, tudjátok, egy ilyen 14-15 éves srácba, mint amilyen én akkor voltam, hát túl tengnek a hormonok, tudjátok, hogy ez hogy van, és az ember, ha ugye a lány, akkor fiúra vágyik, ha fiú, akkor lányra vágyik, legalábbis ha normális és egészséges az az illető, akkor úgy gondolom, hogy ez így van. És hát én azt is nagyjából bekalibráltam, mivel úgy kitűztem célul, hogy egy biztos, hogy vakfeleséget nem szeretnék magamnak, egy is elég, magammal is elég bajom van, nem, hogy még egy ugyanilyet mellém, mint én. Hát egy látó, meg azt nem tudom, hogy hogy lesz, mert egy normális látó embernek nem az a szíve vágya, hogy egy vakemberrel éljen együtt. Tehát ezt tudjátok, hogy az élet az hogy van. És úgy nagyjából így ment, így zajlott az életem, és ebből aztán ezt kialakult egyfajta koncepcióm, meggyőződésem, amit képviseltem a hívők felé, keresztények felé. Ez nagyjából két alaptételből állt. Az első, hogy nincs Isten, mert vakon születtem. A második, hogyha mégis van Isten, tehát így ezt így azért eljátszottam a gondolattal, ha mégis van Isten, és én ennek ellenére vakon születtem, akkor ez az Isten a legaljasabb, legszemetebb lény az egész világon, mert hagyta, hogy így szülessek meg, sőt lehet, hogyha még így is akarta, hogy így szülessek, akkor ez már olyan, hogy erre már nincsenek jelzők. Na, ebbe az állapotban voltam. Ja, és hát plusz még azt is el kell mondanom, hogy olyan keresztényeket is láttam, akiknek nem volt vonzó számomra az életük. Bementem egy, nem mondom meg milyen felekezet, egy népegyházi, egy nagyegyházi összejövetelre, tehát körülbelül azt mondtam le, hogy ez olyan, mint a temetkezési vállalat, tehát itt ide, ha bemegy az ember, nem hogy meggyógyulna, hanem még meg is betegszik, tehát akkor még úgy azt is felmértem magamban, hogy akkor inkább próbálom vidáman leélni az életemet, már amennyire megy, de ezt én nem akarom. És ebben az állapotban voltam, amikor 15 éves voltam, és hát én akkor Győrben laktam, és ez már a rendszerváltás volt, és a nővérem utazott egy buszon, egy ilyen városi közlekedési járaton, és ott látott egy olyat, hogy egy fiatal srác olvasta a Bibliát, és hát ez nagyon megdöbbentett a nővéremet, ez akkor még új látvány volt, hogy a buszon ülnek emberek és olvasnak Bibliát, és oda ment hozzá, és elkezdett vele beszélgetni, és leszálltak a buszról, leültek egy padra, és ez a srác, őt Péternek hívták, ezt az embert, Jézus Krisztusról beszélt a nővéremnek arról, hogy Jézus Krisztus él, feltámadt a halálból, ő meghalt a bűneinkért, feltámadt a halálból, és ma is lehet vele találkozni. És a nővéremet megrendítette ez a bizonyságtétel, és ez a fiú elmondta neki, hogy neki Jézus Krisztus hogyan változtatta meg az életét, és a nővéremet megrendítette ez a bizonyságtétel, és mondta ennek a fiúnak, hogy figyelj ide, én tudom, hogy van Isten, de nem akarok megtérni. Ott van a vőlegényem, ő nem hívő, nem akarok megtérni, nem akarom elveszíteni a vőlegényemet, stb. Egyébként azóta már nincsenek együtt, csak hozzáteszem, úgyhogy inkább a nővéremnek is meg kellett volna térnie. De mondta, hogy figyelj, van egy öcsém, neki nagyon-nagyon szüksége lenne erre az Istenre, mert egy elvetemült alak, elviszem a gyülekezetbe, és hát, ha ott lesz belőle valami. És a nővérem hazament, és mondta, hogy öcsém, jövő héten elviszlek téged egy keresztény gyülekezetbe. Mondom, atya úristen, hát mondom, ez maga a borzalom. És mondtam neki, hogy de meddig fog tartani ez az alkalom, ugye nem lesz hosszú, stb. És akkor 1991. július 28-án délután, egy esős délutánon elmentem Győrbe, egy gyülekezetbe, ahol közel 150-en, ha nem 200-an, talán még 200-an is voltak, és én életemben ennyi embert még nem láttam keresztény összejövetelen. A másik, ami furcsaság volt, hogy amikor bementem a gyülekezetbe, akkor ezek az emberek úgy köszöntek, mintha ismertek volna. Elmondom, kik ezek az emberek. És elkezdődött az Isten tisztelet, és nagyon szokatlan volt nekem, hogy nem orgona volt, és ilyen buskképű, bánatos, aszott, nem tudom milyen emberek ültek ott, hanem jókedvű, vidám emberek, akik fölálltak, tapsoltak, táncoltak, és amikor elkezdődött az imádkozás, akkor volt a döbbenet a számomra az, hogy az imádkozásban egy nagy morajlást hallottam. Mindenki mondta Istennek azt, ami a szívén volt, és még egy érdekes, egy nagyon furcsa nyelven is imádkoztak, ami ugye azóta, most már tudom, hogy ez a nyelveken szólás, mennyei nyelven imádkoztak, amit a Szentlélek adott nekik, És akkor életemben először tapasztaltam, hogy egy olyan természetfeletti erő járta át az egész termet és az egész légkört, hogy én abban a pillanatban tudtam, hogy ez az Isten, akiről ezek az emberek beszélnek, ez létezik, van a valóság. Tudtam azt, hogy a teremben vagyunk 150-en, és plusz még valaki, akit nem lehet látni, és ez a valaki, ez sokkal valóságosabb, mint te vagy én. És tudtam, hogy Isten ott van, tudtam, hogy Isten, és ez az Isten meg is érintett engem, éreztem ennek az Istennek a jelenlétét, éreztem, hogy az a láthatatlan erő megragad engem, és én akkor azon a napon tudtam azt, hogy ha én nem fogadom el ezt az Istent, és nem hívom be az életembe, akkor én egy elveszett ember vagyok. És aznap az Isten tisztelet végén egy gyülekezetnek egy presbitere segítségével először imádkoztam életemben, és abban a pillanatban én bennem minden megváltozott, és tudtam, hogy újjászülettem, tudtam, hogy örök életem van, és tudtam, hogy mai naptól fogva, vagyis attól a naptól fogva Jézus Krisztus bennem él. Újjászülettem. És amikor hazamentem, és elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor a másik megdöbbentő élményem az volt, hogy az a könyv, amit addig nem értettem, amit addig próbáltam már úgy néhányszor olvasni, mert úgy voltam vele, hogy mégiscsak egy irodalmi alkotás, ez a könyv megnyílt a számomra, és ahogy olvastam az Isten beszédét, Isten szólt hozzám a Biblián keresztül, azok a szavak, amiket olvastam, megelevenedtek a számomra, és választ kaptam azokra a kérdéseimre, amik 14-15 éven keresztül gyötörtek engem egészen kisgyermekkoromtól a tinédzser koromig. És azóta 26 év eltelt, nagyon sok nehézségen mentem át, nagyon sok nyomorúságon átmentem, sok megpróbáltatás volt az életemben, de egyetlen egy dolgot el tudok nektek mondani, hogy Isten hűséges, és én tudom, hogy merre tart az én életem. Én a 90-es évek elején, amikor megtértem, és ez már az igehirdetés rész, amit el akarok mondani, tudjátok, az az időszak egy nagyon jó időszak volt Magyarországon, és Európában is, de Magyarországon mindenképpen, és itt a keleti részen. Akkor volt egy olyan időszak, amit úgy hívunk, hogy ébredés. Nagyon sok ember jött akkor Istenhez. Nagyon megnövekedtek a gyülekezetek hirtelen. Nagyon sok nagy gyülekezet volt Magyarországon. A nagy gyülekezet alatt azt értem, hogy azért ilyen 200, 300, 400, 500 fős gyülekezetek voltak. És hát tudjátok, hogy akkor is volt már egy 15-20 ezer fős meg a gyülekezet Magyarországon. Nem kell kimondanom a nevét, tudjátok, hogy melyik gyülekezetről van szó, ahol tömegek jöttek össze Istent tisztelni, Istent dicsérni, és Isten igéjét hallgatni, és nagyon sok embernek az élete változott meg. Én benne voltam ebbe a korszakba, ebbe a 90-es éveknek a korszakában, és amikor teológus hallgató voltam, akkor fiatal emberként nagyon sok gyülekezetbe eljutottam, ahol prédikáltam, ahol láttunk rendkívüli dolgokat, Isten természetfeletti erővel megnyilvánult a gyülekezetekben, láttunk embereket meggyógyulni, láttunk embereket megkötözöttségekből megszabadulni, láttunk embereknek az életét megváltozni, házasságokat helyreállni, és ez a 90-es éveknek a korszaka egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sokan bíztunk abban, hogy ebből egy nagyon nagy országos méretű ébredés lesz, változás lesz, a magyar nemzet meg fog változni, és nagyon-nagyon sok keresztény ember lesz ebben az országban. És akkor én nem gondoltam volna azt a 90-es években, hogy be fogunk lépni egy olyan korszakba, amit én úgy hívnék, és nem csak én, hanem nálam komolyabb emberek is úgy hívnak, hogy kereszténység utáni korszak. Testvérek, mi ma egy kereszténység utáni korszakban élünk. Európában a gyülekezeteknek a nagy része alvó állapotban van. Alszanak a hívők, a gyülekezeti tagok alszanak. És nem veszik azt észre, hogy közben Európában óriási változások vannak, óriási kihívások előtt áll egész Európa, vagy iszlamizálódni fog Európa, vagy pedig a liberalizmusnak az a mindent elsöprő áradata, egyébként még lehet, hogy egyszer a kettő fog történni, eláraszt bennünket, és igazából el fog jönni egy olyan korszak, amikor mindent, ami egyáltalán a kereszténységnek a látszatát is hordozza, be fogják tiltani. Nem fogják engedni. Különböző törvényeket fognak hozni jogi úton a kereszténységet Európába, el fogják kezdeni kiszorítani a társadalmi vérkeringésből, mert úgy fogják gondolni, hogy a kereszténység az, ami egy visszatartó ereje lesz, úgy vagy visszatartó ereje, úgymond az emberiség haladásának, nem tud az emberiség haladni, mert itt vannak ezek a konzervatív, nagy erkölcs, erénycsőszök, és ezeket valahogy ki kellene szorítani a társadalomból. Ha megnézitek, hogy mi történik az Amerikai Egyesült Államokban, az Amerikai Egyesült Államokban egy óriási, szinte tektonikus méretű küzdelem zajlik a kereszténység és a liberális erők között, és jelenleg úgy tűnik, hogy ebben a küzdelemben jelenleg a liberális erők, mint hogyha ők állnának jobban ebben a küzdelemben, és ez azért van, mert Amerikában is a kereszténység rendkívüli mértékben meggyengült, igazából a gyülekezeteti tagoknak a nagy többsége csak egy olyan vasárnapi kereszténységet él, ami azt jelenti, hogy vasárnap keresztények mondjuk 10-től 12-ig, vagy fél egyig, egyig 10-től 13-ig, vagy esetleg délután 4-től 7-ig, és a hétköznap, ami ugye tart az istentisztelet, és a hétköznapokban pedig nem keresztények. És Magyarországon ugyanezt az állapotot lehet látni gyülekezeteknek a jelentős részében. És én hadd mondjam el, hogy Istennek az az üzenete ma feléd, rajtam keresztül, hogy ébredj fel. Ezt konkrétan mondom, lehet, hogy tetszik, nem tetszik, ez nekem mindegy, megmondom őszintén. Istennek az az üzenete, hogy ébredj fel, mert nem tudhatod, hogy mikor szakadnak rád azok a kihívások, amik teljesen váratlanul fognak téged érni. Nem csak téged, mindannyiunkat. Holott az előszeleit érezzük. Ha csak nézed, hogy mi történik a világban. Ha csak nézed, hogy mi történik Európában. Ha csak nézed, hogy micsoda változások vannak, és mennyire felgyorsult a világ. Akkor már ebből láthatod, hogy valamilyen nagyon nagy méretű változásnak, globális válságnak érezzük az előjeleit, az előszeleit. És keresztény emberek erre nincsenek felkészülve. A másik dolog, amit szeretnék elmondani például, hogy jelen pillanatban is a világban, Afrikában vannak bizonyos országok, ahol óriási éhezés van. Pontosan tegnap mutatták a tévébe, hogy akkora szárazság van Afrika egyes részein, hogy például Szomáliában vagy Kenyában júniusra vagy júliusra várják azt, hogyha addig nem esik eső, akkor az egész ország éhezni fog. Közben itt mi Európában, tudom, hogy nem mindenki, de azért azt hiszem a legtöbben, szinte majdnem azt eszünk, amit akarunk, és akkor eszünk, amikor akarunk. És tudom, hogy nagyon sok problémával kell mindenkinek egyénileg szembesülnie. De testvérek, én csak hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy csak nézd körül az életedben, és rájössz arra, hogy mennyi okod van a hálaadásra. Rengeteg, rengeteg okod van a hálaadásra. Hogy van házad, hogy van mit enned, hogy nem kell félned a hidegtől, hogy nem kell félned attól, hogy holnap nem tudod kifizetni a számláidat, vagy ha vannak is ilyen félelmek, de azért azt hiszem, hogy nagyon sokan tapasztaljuk az isteni gondviselést, hogy működik. Testvérek, van okunk a hálaadásra, és a leghálátlanabb ember, a leggonoszabb ember ma, aki nem hajlandó semmit megköszönni, nem csak Istennek, de még az embertársainak sem, az a nyugati ember. A nyugati ember, és a nyugati emberben magunkat is beleértjük. És tudjátok, az, amikor egy embernek az életében nincsen hálaadás, nincsen köszönet senki felé, nem értékeli azt, hogy az, hogy ő él, azt másoknak is köszönheti, főleg Istennek. És nem értékeli azt, hogy például az igaz, hogy az éghajlatban nagyon nagy problémák vannak, de azért még úgy, ahogy működik, még azért télen még hideg van, nyáron még meleg van, jó, már egyre ez az egész már egyre nyakatekertebb ez az időjárás, ez az éghajlat, de azért még mindig a földbe, ha valamit elvesz, abból kinő valami, azért még az áruházakban van élelem, azért van ruha, amit föl tudsz venni, és hogyha ezt nem értékeli valaki, és nem tud hálát adni ezért, és nem tudja értékelni azt, amilyen van, és azt, hogy ezt köszönheti annak is, hogy azért ő előtte is éltek emberek, akik sokat tettek azért, hogy ő tudjon élni, stb. Azt én azt gondolom, hogy út a gonoszsághoz. Az egy olyan út lefelé, testvérek, a hálátlanság, aminek a vége katasztrófa. Szeretnék mutatni nektek egy igét, amiről még egy pár mondatot szeretnék beszélni. Az apostolok cselekedetei 19. fejezetéhez kérlek, hogy lapozzatok, és szeretnék kérni valakit, hogy olvassa fel az első 6 verset. Apostolok cselekedetei 19, első 6 vers. Ki fog segíteni hangosan olvasni? Oké.
De olvashatja más is, mert én most hoztam csak ide. 19.
Első 6 vers.
Ön pedig azon közben még Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárva a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondta néki, vajon vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Azok pedig mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. És mondta néki, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, a János keresztségére. Mondta pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abba higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál rájuk vetette kezét, leszállt a Szentlélek ő rájuk, és szóltak nyelveken, és profétáltak.
Oké, köszönöm. Tehát itt egy történetet olvasunk. Pál találkozik néhány tanítvánnyal, akikről kiderül, hogy tulajdonképpen ők Keresztelő Jánosnak a tanítványai voltak, vagy Keresztelő János féle hit életet élték, ami nagyon jó volt abban az időszakban, amikor Keresztelő János élt, tevékenykedett, működött, hirdette az igét, embereket megtérésre vezetett. Ez nagyon jó volt akkor, csak azóta Jézus megjelent a színen, Jánostól a stafétát úgymond Jézus átvette, elvégezte a maga feladatát, a Golgotai kereszten őt megfeszítették, megölték, aztán harmadik napon feltámadt a halálból, elment a mennybe, kitöltötte a Szent Lelket a tanítványaira, és rohamosan elkezdett terjedni a kereszténység az első században. És ebben az időszakban, amikor rohamosan terjedt a kereszténység az első században, Pál egyszer csak Efézusban, rátalált néhány emberre, akikkel elkezdett beszélgetni, és feltette nekik a kérdést, hogy vettetek-e Szent Szellemet, miután hívők lettetek, miután megtértetek, betöltekeztetek-e Szent Szellemmel, Szent Lélekkel. És erre ők azt mondták, hogy hát azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek, ez nem azt jelenti, hogy ők nem tudtak erről, hogy van ilyen, hogy Szentlélek, hanem arról nem tudtak, hogy a Szentlélekkel be lehet töltekezni mindenkinek. Arról nem tudtak, hogy eljött egy olyan korszak, amikor mindenki számára megnyílt az a lehetőség, hogy betöltekezhetett a Szentlélekkel, és Istennel egy szoros, közvetlen kapcsolatba kerülhetett. Te testvérek, azt szeretném mondani nektek, hogy nem élhetitek úgy az életeteket, ahogy éltétek a 80-as, 90-es években, mert az egy teljesen más korszak volt. Ezek az emberek lemaradtak, és még mindig azt hitték, hogy a Keresztelő Jánosnak a korszakában vannak, holott körülbelül 15-20 vagy 25 év is eltelt már, ha nem 30. Teljesen elment mellettük az élet, élték az életüket egy szinten, és Pál apostollal kellett találkozniuk ahhoz, hogy ezek az emberek kilépjenek a komfortzónájukból, és meglássák azt, hogy elérkezett egy új korszak, és Istent meg kell ismerni, és növekedni kell az Istennek a megismerésében. Évtizedek eltelnek úgy egy gyülekezetben, hogy emberek ott ülnek a gyülekezetben, és nem növekednek az Istennek a megismerésében. És beragad az életük abba az állapotba, amiben voltak 20-30 évvel ezelőtt, akkor, amikor először találkoztak Istennel. Amikor te újjászülettél, ha újjászülettél, de feltételezem, hogy újjászülettél, akkor az a hívő életednek nem a csúcspontja, hanem csak a kezdete. Onnantól, hogy te újjászülettél, el kell kezdened növekedned az Istennek a megismerésében. Istennel kell járnod minden nap. Olvasnod kell a Bibliát, hallanod kell a Biblián keresztül. Először is úgy kell olvasnod a Bibliát, hogy hinned kell, hogy azon a könyvön keresztül az Isten meg fog szólalni. Hogyan szólal meg? Nem úgy, hogy a könyvben van egy hangfal, és az elkezd beszélni, hanem olvasod a Bibliát, és amikor a Bibliában lévő mondatok megérintik a szívedet, megragadják a lényedet, átéled azt az érzést, azt a megtisztulást, ahogy olvasod a Bibliát, érzed, hogy amik ott le vannak írva, megnyílnak számodra, és érted, ami le van írva, és érzed, hogy neked szól. Na, ekkor szól hozzád az Isten. Vagy hallgatsz egy igehirdet, és most például most hallgatsz engem, és hiszed azt, hogy amit én beszélek, az természet feletti, abban valóság van. Hiszed azt, hogy az Istennek a szava, és abból téged megragad egy mondat, vagy kettő, három mondat, ami érzed, hogy neked szól, érzed, hogy beletalált a szívedbe. Ez az, amikor Isten szól hozzád, az nem véletlenül történik, hanem ilyenkor a láthatatlan Isten szól hozzád egy emberen keresztül. Vagy amikor olvasod a Bibliát, akkor a láthatatlan Isten szól hozzád a Biblián keresztül. Ekkor neked nem szabad elmenned azok mellett, amiket Isten neked mond, hanem azt nagyon komolyan kell venned, és alkalmaznod kell az életedbe. És imádkoznod kell. Az imáidban a hálaadásnak elsőnek kell lenni, és utána fel kell tárnod a kéréseidet Isten felé. És hinned kell, hogy Isten ő gondodat viseli, hát ha ő megkeresett téged, és újjászült téged, akkor csak nem hagyja, hogy elveszél. Ennek ellenére évtizedek eltelnek keresztényeknek az életébe úgy, hogy nem történik semmi az életükbe, semmi. Semmi. És itt voltak ezek az emberek is, lehet, hogy nagyszerű emberek voltak Jánosnak a tanítványai, lehet, hogy tisztességes emberek, gondolom azok voltak, hát becsületes emberek voltak, hát normális emberek voltak, semmi gond nem volt velük. Csak Pál apostollal kellett találkozniuk ahhoz, hogy rádöbbenjenek arra, hogy nincs rendben az életük, nem járnak Istennel, nincsenek betöltek ezzel Szentlélekkel, nincsenek közösségbe Istennel, nincsen semmilyen olyan természetfeletti erő, isteni jelenlét az életükön, ami mások számára egy bizonyságtétel lenne, ami másokat oda vonzana Istenhez. Csak élték az életüket. És Pál apostolnak kellett oda menni, és Pál apostollal kellett találkozniuk ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy nekik igazán, de igazán meg kell térniük, és nem élhetnek abba a korszakba, amit akkor értettek meg, amikor János élt, amit akkor értettek meg, amit akkor vettek komolyan, az jó volt, azzal nem volt semmi gond, de azóta elteltek évtizedek. Évtizedek. És neked megértésről megértésre kell haladnod. Neked ismeretről ismeretre kell haladnod, és itt nem informális ismeretet mondok, hanem Istennek a megismerését. Az, ahogy jársz Istennel, és őt egyre jobban megismered. És ez a közösség ő vele egyre szorosabbá, és egyre személyesebbé válik. Ebben neked növekedned kell. És ezek az emberek ott maradtak azon a szinten, ahol akkor maradtak, vagy akkor voltak, amikor Keresztelő Jánossal találkoztak. Akkor megértettek egy igazságot, azt komolyan vették, és utána megmaradtak abban azon a szinten, abban az állapotban, és elteltek évtizedek, mire végre találkoztak egy Pál apostollal, aki felhívta figyelmüket arra, hogy az, amiben ti éltek, az még mindig a Jánosnak a keresztsége. Azóta korszakváltás történt. Át kell mennetek egy új korszakba, egy másik korszakba. El kell hinnetek, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek, és föltámadt a halálból, és az ő nevébe be kell, hogy merítkezzetek. És utána be kell töltekeznetek a Szentlélek erejével, hatalmával, és el kell kezdenetek az életeteket Jézus Krisztussal együtt élni, és alárendelni magatokat Jézus Krisztus kormányzásának, és ezek az emberek ezt elhitték, ezeket megérezték, hogy amiről ez az ember, Pál apostol beszél nekik, hogy ezek igazságok. Elhitték ezeket az igazságokat, alárendelték magukat ezeknek az igazságoknak, és utána Efézusban egy hatalmas ébredés kezdődött el. Nagyon nagy lett az efézusi gyülekezet ezután. Pedig ezek a tanítványok, ha tovább olvassátok ezt az ige szakaszt, ezek körülbelül 12-en voltak talán, ha jól tudom. És utána, miután ezek az emberek alárendelték magukat az apostoli tudománynak, az apostoli tanításnak, és annak a profétai beszédnek, amit akkor Pál mondott az ő számukra, ami akkor aktuális volt, ezután Efézusban, egyrészt az ő életükben, és utána Efézus városának az életében is hatalmas változás történt. Az, ahogy ők éltek, az kihatással lett, és az a munka, amit Pál apostol is ott végzett, hatással lett a városra, és nagyon sokan megtértek, és nagyon sok embernek megváltozott az élete. Testvérek! Azért vagytok leterhelődve többen. Én ezt nagyon őszintén és határozottan elmondom nektek. Azért vagytok leterhelődve többen, mert nagyon-nagyon régen volt az Istennel egy személyes megtapasztalásotok. Többötöknek, akik itt vannak. Azért, mert még mindig egy régi korszakban éltek, és nem haladtatok az Isten megismerésében, nem növekedtetek. Érzem szellememben, hogy ezt kell kimondanom, hogy ezt kell elmondanom. És én csak arra kérlek benneteket, nagyon kérlek benneteket, drága testvéreim, hogy mérjétek, vizsgáljátok meg magatokat az ige fényében, mert én is ezt tettem, amikor ezeken gondolkoztam a héten, én is ugyanezt tettem, én is vizsgáltam magam, és kerestem azt, hogy hol tartok most Istennel, mennyire vagyok lemaradva ahhoz képest, amit Isten szeretne velem, hogy hol tartson az én életem. Tudjátok, az Ezékiel 47-ben van egy nagyon érdekes ige szakasz, bizonyára többen ismeritek, amikor Ezékielnek látomásban egy angyal mutat egy folyót. Ez a folyó először mutat egy templomot neki. Utána mutatja neki látomásban, ez egy természetfeletti élménye volt Ezékielnek, hogy a templomból, az oltártól és aztán a küszöb alól folyik ki egy víz. És ez a víz először csak bokáig ér, aztán térdig, aztán derékig, aztán a végén már úszni kell benne. És minden egyes alkalommal, amikor az angyal tovább ment, akkor 1000 singet mért, azért az egy elég rendes távolság volt, és mentek 1000 singet, ami ugye akkor egy mértékegység volt abban az időben, és mindig, ahogy 1000 singet mentek, úgy mélyült a folyó egyre jobban. Aztán ugye olvassuk, hogy ebben a folyóban halak voltak, a folyópartján gyümölcsfák voltak, stb., de most nem ezt akarom mondani, hanem a folyóra akarom a figyelmeteket fölhívni. Mit szimbolizál a folyó? Isten jelenlétét szimbolizálja, és a Szent Szellemnek a munkáját az egyes embernek az életében. A kérdés se Istennek az, hogy te hol állsz ebben a folyóban. Mert amikor te és én újjászülettünk, akkor nehogy azt hidd, hogy te a megúszni való folyóba léptél be. Nem, te akkor csak a folyónak éppen odáig mentél be, ami csak bokáig ért. És ez jelenti az Istennel való járást, hogy az ember újjászületik, van átélése Istennel, betöltekezik a Szentlélekkel, elhagyja a bűneit, és elkezd járni az Istennel, olvassa a Bibliát, imádkozik, és alkalmazza az igét az életébe. Ez az Istennel való járásnak a kezdete. Ekkor még csecsemő keresztények vagyunk, és ekkor még bokáig ér nekünk a folyó. De azt jelenti, hogy még a Szent Szellemmel való közösségben, és az Isten jelenlétének a megtapasztalásában még nagyon az elején vagyunk. Utána már, amikor térdig megyünk tovább, és érezzük, hogy térdig ér a folyó, ez azt szimbolizálja, hogy ugye az első szeretet után, az első szeretetnek a kezdeti eufóriája után, hiszen tudjátok ti is, hogy amikor az ember megtér, találkozik Istennel, akkor az első pár hónap az csodálatos. Úgy érzi az ember, én is úgy éreztem, hogy a föld fölött jártam, az az első szeretetnek az élménye, akármilyen imádkoztam, akkor az minden imámra rögtön válasz jött, akármit kértem az Istentől, azt rögtön megadta, és egyszerűen úgy sugárzott belőlem az, hogy valami nagyon nagy változás történt bennem. Aztán ugye az első pár hónap után az Isten elkezd váltani úgymond az embernek az életébe, és utána már igazából elkezdi, vagyis arra akarja Isten az embert megtanítani, hogy hitből éljen, hogy bízzon benne, és el kell kezdje el a felnövekedési stádiumot. Ne maradjon csecsemő állandóan, akit állandóan babusgatni kell, meg gügyögni kell neki, meg pelenkáztatni kell, stb. És ez az, amikor már térdig ér a víz, akkor az ember már kezd elbizonytalanodni, ugye az első pár hónapban, amíg jár az ember az Istennel, azt hiszi, hogy ez sima ügy, mindent tudunk, az egész életünk egy ilyen fantasztikus föld fölött való járás lesz, stb. Aztán jönnek az első harcok, a nehézségek, és az ember elbizonytalanodik. Ez, amikor térdig ér a folyó, ez azt jelenti, hogy le kell térdelni, és el kell kezdeni imádkozni. El kell kezdeni ima életet élni. El kell kezdeni segítségül hívni az Istennek a nevét, Jézusnak a nevét, az Urat, hogy segítsen. És aztán, mikor az ember megy tovább, akkor derékig ér a folyó. Sőt, már följebb is van az a folyó. Ez azt jelenti, hogy ott ugye mi van itt, mi van följebb. Ahogy az ember megy egyre följebb, ugye megy a víz, ugye ott van a vese, aztán a szív. Ugye mit mond az Isten igéje, hogy Isten a szívek és a veséknek a vizsgálója. Elkezdi Isten vizsgálni az embert, és elkezdi rátenni Isten az embert a megszentelődésnek az útjára, megtisztítani a bűneitől, és aztán a legvégén, amikor már a megúszni való folyó van, az amikor már nem ér le a lábad, amikor már úsznod kell, ez az az állapot, amikor már eljutottál abba az állapotba, hogy bár tudod, hogy még azért még változnod kell, még vannak dolgok, amiből meg kell tisztulnod, meg kell szabadulnod, változnod, hiszen ez egy egész életen át tart, de alapvetően már van egy hit benned, hogy már tudod, hogy az Istennel jársz, már tudod, hogy közösségben vagy vele, a Szent Szellem tud használni téged, és az életed gyógyító tud lenni mások élete számára, áldás tud lenni mások élete számára. Nem sokára befejezem, testvérek, tartsatok ki. És nektek ide, ebbe az állapotba kell nektek, nekem és mindannyiunknak eljutni, hogy a megúszni való folyóban legyünk, hogy a Szent Szellemnek a sodrásában, a Szent Szellemnek az áradásában legyünk, Istennek a munkájában legyünk benne, hogy az életünk az hatással legyen másoknak az életére. És akkor ezután szeretném föltenni neked azt a kérdést, hogy te hol vagy ebben a folyóban? Bokáig ér neked még mindig az a folyó? Évtizedek elteltével is? Vagy talán már térdig, vagy eljutottál oda, hogy derékig. Vizsgáld meg magad, és tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy hol vagy te ebben a folyóban. És én úgy érzem, hogy Istennek ez egy aktuális prófétai üzenete, nem csak a ti számotokra, mindannyiunk számára, az egész kereszténység számára. itt Európában. Itt Európában mindenképpen. Az egész kereszténység számára. Mert hirtelen eljöhetnek a változások, hirtelen eljöhetnek nagy veszedelmek, nagy megpróbáltatások, és a keresztények, most nem keresztényekre mondom, mert azok amúgy sincsenek soha fölkészülve semmire, a keresztényeket mondom most, a keresztényeket súlyos felelősség terheli, azért, mert a Bibliában minden le van írva, és hogyha kutatnák a keresztények a Bibliát, akkor előrelátó emberek lennének, és a megfelelő időben megfelelő dolgokat tudnák véghez vinni. De mivel keresztényeknek a statisztikák szerint ma a keresztények nagy többsége alig olvassa a Bibliát, ezért nem előrelátóak a keresztényeknek a nagy része, és nagyon félő az, hogy azok a változások és azok a kihívások, amik most jönnek ebbe a korszakba, amiben élünk, nagyon sok embert váratlanul fog érni. És még egy pár befejező mondat, és aztán befejezem. Jézus, amikor az ő második eljöveteléről beszél, amikor a visszajövetele olyan lesz, hogy az globálisan az egész világ meg fogja látni, és akkor fognak megdöbbenni, hogy mégiscsak hallgatnunk kellett volna a lelkiismeretünkre, mert higgyétek el, Isten minden emberhez szól. Ebben a pillanatban is az megy egy ember az utcán, és szól hozzá Isten. Tudod hogyan? A lelkiismeretébe. Amikor az ember a lelkiismeretébe érzi, hogy jót kellene cselekedni, például nem kéne megcsalni a házastársát, csak egy ilyen példát mondok. Vagy a gyárból nem kellett volna ellopni a mit tudom én mit. Akkor ilyenkor a lelkiismeretbe beindul valami, mert az minden ember lelkiismeretébe valami, az igazság érzetből van valami. És ilyenkor Isten szól az emberhez, csak az emberek nem engednek ennek. De mikor Jézusnak a második eljövetele meg fog történni, és globálisan látni fogja ezt az egész világ, akkor fognak az emberek szembesülni azzal, hogy hallgatnunk kellett volna a lelkiismeretünkre, és hallgatnunk kellett volna Isten szavára. És akkor mit mond Jézus a tanítványoknak, hogy vajon, amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Nem úgy érti ezt Jézus, hogy vajon lesznek-e emberek, akik hinni fognak Istenbe? Valószínűleg lesznek, igen. A hit alatt a Biblia soha nem azt érti, hogy az ember hisze Istenben vagy sem. A hit alatt a Biblia mindig egy személyes dolgot ért, hogy neked személyesen van-e gyakorlati hited. Tehát nem csak egy elméleti hited, hogy tudom, hogy ami a Bibliában le van írva az igaz, hanem gyakorlati hited, ami már többennél, ami már megtapasztalásokon nyugszik. És azon nyugszik, hogy Isten szólt neked, mert a hit az mindig úgy jön létre, hogy Isten szól az emberhez, és az ember azt meghallja, és ebből jön létre a hit. Nem mi hozzuk létre a hitet, mi nem tudunk hitet létrehozni. Az én esetem is egy tipikus példá volt ennek, hát emlékeztek, elmondtam, hogy az egyik legnagyobb vitatkozó voltam a társaim között, én nem hittem Istenben. A hitem úgy jött létre, hogy Isten megkeresett engem, megszólított, megérintett engem, és ebből a találkozásból, ebből a megtapasztalásból jött létre a hit. Na most, amikor a hitről beszélek, Jézus erre érti azt, hogy amikor eljön az emberfia másodszor, vagyis amikor Jézus másodszor visszajön, lesz-e ilyen hit a Földön? Lesz-e egyáltalán egy olyan ember is, akinek lesz ilyen hite? Ez kérdésként teszi fel Jézus. Ez olyan, mintha Isten előtt is ez megdöbbentő, mintha Isten előtt is ez egy nagy talány lenne. Gondolom Isten tudja a választ, de Jézus ezt egy nyitott kérdésként teszi fel. Miért? Azért, mert az van, amiről most beszéltem, hogy egy kereszténység utáni korszakban vagyunk. Gondolkodjatok el ezen, testvérek. És ébredjünk fel mindannyian, amíg tart a ma, és amíg tart a kegyelem, és amíg van erre időnk. Amíg van erre időnk, ezt hangsúlyozom. Amíg van erre időnk. Testvérek, én elnézést kérek tőletek, ez tudom, hogy egy kemény üzenet volt, én úgy éreztem, hogy ezt kellett ma nekem elmondanom, én egy nagyon sokat vívódtam, töprengtem ezen, hogy ezt el kell mondanom, vagy sem. Én nem tudom ennek a gyülekezetnek az állapotát, nem ismerlek benneteket személyesen. Én úgy jöttem el ide, hogy egy hétig imádkoztam előtte, hogy mi az az üzenet, amit el kell mondanom. Az én szívemre úgy érzem, hogy Isten ezt az üzenetet helyezte. Ezt kellett elmondanom. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk, jó?